Kedves hallgatóink, eseményekben és eredményekben gazdag évet tudhat maga mögött a Miskolci Egyetem kulturális és vizuális antropológiai tanszéke. A hallgatók rendszeres terepgyakorlatokon vehettek részt, ennek köszönhetően beleláthattak a tudomány kutatói részébe. A kutatások mellett tudományos diákköri konferencián mérettették meg magukat a tanulók, de az oktatók is számos kiemelkedő konferencián vettek részt, öregbítve ezzel az intézet és az antropológia tudomány hírnevét. Molnár Ágnest, a tanszék egyetemi adjunktusát az idei évről Sütő Dávid Pelé kérdezte.
Tavaszi fél év az hogyan sikerült, milyen hangulatban, hogyan kezdődött itt az intézetben?
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hál' Istennek nagyon lelkesek a hallgatóink, és nagyon szép évet zárhatunk most így decemberben. A második fél éve volt a 23-24 éves tanévnek a tavaszi fél év. Ekkor szoktuk általában vinni a hallgatóinkat terepmunka gyakorlatra. Ez idén Tiszaújvárosban zajlott, ami nagyon hasznos volt valamennyiünknek. Nagyon sok tapasztalattal jöttek haza a hallgatóink. Én magam is először jártam egyébként Tiszaújvárosban, és nagyon sok meglepetéssel találkoztam. Egyáltalán nem volt fogalmam arról, hogy mennyire szép zöld ez a város, de társadalomtudományi szempontból is rendkívül érdekes képződmény. És ez az éppen futó otka kutatásunknak, a városi közterekről szóló otka kutatásunknak fontos anyagokat hozott, fontos adatokat sikerült összegyűjtenünk.
Ebben a kutatásban mit vizsgálnak itt, mi van a fókuszban, hiszen ez is akkor a tanszék életéhez, vagy az intézet életéhez tartozik. Miért fontos ez a kutatás, miről szól?
Ez az otka kutatás 3 éves időtartamra szól, és ez már a második év volt, amikor terepre is jártunk, illetve workshopokat és egyéb eseményeket tartottunk ennek kapcsán. A vezetője dr. Dobák Judit intézetigazgató asszony, és tehát a városi közterekkel kapcsolatos kutatást folytat a tanszék, mégpedig a posztszocialista úgynevezett csinált városokban. És az a lényege, hogy egy olyan városban vagy városrészben, ahol eleve megtervezték a tereket. Vajon ezt hogyan tudják az emberek kihasználni arra, hogy közösségi életet éljenek, illetve milyen módon használják egyáltalán a tereket? Ugye 3 helyszínünk van, az egyik az Inczbarcika, a másik az említett Tiszaújváros, és a harmadik pedig itt Miskolcon az Avas. Úgyhogy most ebből a 3-ból egy terepen vettek részt a hallgatók a kutatásban. És egyelőre nem akarok még eredményeket mondani, hiszen folyik a kutatás, de minden esetre nagyon úgy tűnik, hogy sokkal inkább a közönségen, az ott lakókon múlik, a szociális hátterükön múlik az, hogy mennyire képesek közösségként működni, és ehhez a terek tudnak pluszt adni, de azt gondolom, hogy nem annyira meghatározó, determináló tényezőként működnek.
Ebbe a kutatásba, vagy az ilyen jellegű kutatásokba hogyan tudják a hallgatókat bevonni, milyen feladatokat tudnak nekik adni, illetve a hallgatók egy ilyen kutatás során mit tanulhatnak, mit tapasztalhatnak meg, úgymond milyen plusz tudást kapnak azon túl, hogy hát beülnek az iskolapadba. Mennyivel jobb nekik, hogy kimehetnek akár egy ilyen volumenű kutatásra?
Ez mindenképpen szükséges előfeltétel ahhoz, hogy egyáltalán diplomát kapjanak, hiszen egy gyakorlati jellegű tudományt művelnek olyan szempontból, hogy élőben kell találkozniuk az emberekkel a terepen, tudniuk kell megközelíteni őket, megszólítani őket, és interjúkat készítenek, megfigyeléseket végeznek, résztvevő megfigyeléseket, ahogy mi szaknyelven mondjuk, illetve statisztikai táblázatokat is készítenek aztán az adatokból, amit ki kell értékelni. Tehát ez egy olyan gyakorlat számukra, ami a későbbi tudományos életükben abszolút szükséges, de nem csak a tudomány szempontjából lehet használni, hanem a mindennapi életben is. Hogyha az ember nyitott szemmel akar járni és értékelni, elemezni akarja azt, hogy mi folyik körülötte, akkor egy olyan készséget kapnak ezáltal, amivel képessé válnak arra, hogy kicsit kritikusabban, kicsit árnyaltabban tudják látni a világot maguk körül, és információkat dolgozzanak fel.
itt az OTKA kutatáson túl, mondhatjuk úgy, a tavaszi fél évnek volt még egy másik nagy mérföldköve, egy előadás is. Tavaszi fél évben milyen előadás volt még, amire mondhatjuk azt, hogy az intézetnek egy nagy mérföldköve volt?
Nem először rendeztük meg a tanszék, illetve az intézet keretein belül a katonai antropológia konferenciát, ez már többedik ilyen alkalom volt, én azonban először vettem részt rajta, és számomra ez valóban egy újabb mérföldkő, mert egy olyan területbe ástam bele magam, amiről nem is gondoltam, hogy ennyire izgalmas. Vannak olyan hallgatóink, akik katonai antropológiával foglalkoznak hivatásszerűen, tehát a hadseregnek a kötelékében vannak, és az ő kezdeményezésükre jött létre ez az alkalom is, aminek a tanszék helyet adott. Több kollega is részt vett ezen a konferencián, tehát Dobák Judit intézet igazgatóasszony, Faragó László tanár úr, jó magam, sőt hallgatóink is, mint Paulovkin András, aki levelező hallgatóként volt jelen, illetve a filozófiai tanszék részéről is voltak Makai Péter, Bodnár László kolléga, és született is egy nagyon izgalmas kötet ebből a konferencia anyagból, ami éppen a napokban lát napvilágot, amiben még a karról mások is publikáltak, illetve természetesen a kezdeményezők, tehát Stankai Krisztián volt hallgatónk, aki tényleg szakértője a területnek. Én azt gondolom, egy nagyon értékes kötet született ebből az eszmecseréből.
Miért fontos, hogy egy ilyen konferencia létrejött, és hát azért már ezt említettük, hogy nagy múltja van, miért fontos az, hogy például a katonai antropológia is meg tud jelenni, akár a hallgatók is beleláthatnak, hiszen ez is egy nagyon érdekes tématerület.
Igen, azt mondtam, hogy többedik alkalommal tanácskoznak erről antropológusok és katonák, de azért ez nem nyúlik annyira vissza régi múltra, legalábbis Magyarországon nem. És azért is nagyon szükséges, hogy beszéljünk róla, mert az antropológia, mint alkalmazott tudomány, nagyon sok más terület információ, illetve tudását fel tudja használni, másrészt pedig saját maga és a sajátos módszereivel, látásmódjával a többi tudománynak is segíteni tud abban, hogy jobban megértsék a világot. És azt gondolom, az antropológia területén, illetve határmesdjéjén, a katonai antropológia, ez pont egy ilyen terület. Némiképpen persze etikai szempontból felmerülhetnek kérdések, hiszen az antropológia alapállása az, hogy soha ne ártson azoknak, akiket éppen kutat, de ebben az esetben is arról van inkább szó, hogy egy katonai műveleti területen nagyon-nagyon fontos, hogy a hadsereg és az ott élő lakosság között felesleges konfliktusok ne robbanhassanak ki csak azért, mert a katonák mondjuk nem ismerik a helyi szokásokat, és a lakosság pedig ellenséget látja őket. Ez egy kicsit ilyen interkulturális terület is tulajdonképpen, viszont jó magam megpróbáltam egy olyan fejezetet nyitni a katonai antropológiámból, ami talán nem az én találmányom, de minden esetre Magyarországon még nem találkoztam vele. Ez azt jelenti, hogy a szervezeti antropológiát összeházasítani a katonai antropológiával, és történetesen mondjuk a magyar néphadseregnek a történetét, illetve felépítését, ennek változásait vizsgálni a történeti politikai változásoknak a tükrében. Én azt gondolom, hogy ehhez is az antropológia nagyon sokat hozzá tud adni, hiszen a hadsereg, mint szervezet természetesen nem egy új tárgya a társadalomtudományoknak, viszont amivel többet tud mondani az antropológia az az, hogy ezt a hadsereget, ezt a szervezetet is emberek alkotják, emberek építik föl, akiknek vannak kapcsolataik egymással, és ez nem feltétlen formális jellegű, tehát az informális jellegű kapcsolati háló, illetve az egyes emberek kulturális hátteréből fakadó viselkedésmódok, gondolkodásmódok teljesen átszínezik az adott szervezetet, és ennek a vizsgálata szerintem egy nagyon izgalmas feladat.
Azért a tavaszi fél évben is gondolom voltak vizsgák és hasonlók, itt említettük, hogy konferenciák is, mindennapi életre egy picit rákanyarodva, hogyan látják a hallgatók, mennyire lelkesek, mennyire sikeresek, akár mondjuk versenyeken vesznek részt, vagy hát, hogy a vizsgákon mennyire sikeresek, hogyan élik meg ezeket az időszakokat, hogy amikor nem mindig van program, csak egyszerűen be kell jönni tanulni.
Igen, ez egy érdekes kérdés, miután már tulajdonképpen nálunk is látszik, hogy változik a világ, kezd bejönni az Z-generáció hozzánk is, és őket másképpen kell megközelíteni. Viszont azt gondolom, hogy ők is nagyon lelkesek, Tehát ugyanúgy lelkesek, mint a régi generációk, csak talán másfajta felkészültsége, másfajta látásmóddal érkeznek, és ez nekünk is feladatot ad, hogy őket meg tudjuk szólítani. Mégis azt gondolom, hogy ez nem sikertelen kísérlet, mert most össze az első éveseink között nagyon kedves és nagyon-nagyon lelkes hallgatókat ismertünk meg. És ugyan most az lenne a feladatom, hogy tényleg a hétköznapokról beszéljek, de muszáj megemlítenem azt, hogy éppen tegnap volt egy ismételten egy nagy napja az intézetnek, illetve a tanszéknek, mégpedig a TDK, tehát az Országos Tudományos Diákkari Versenynek a házi konferenciája, ahol nagyon lelkesen szerepeltek a hallgatók, és nagyon-nagyon izgalmas témákkal jöttek. Szerintem nekik is nagyon tanulságos volt, és mi is nagyon élveztük. Szép számmal jelen voltak közülük. Levelező hallgatók, nappalis hallgatók, BA-sok és MA-sok, tehát alapképzésben és mesterképzésben tanulók egyaránt részt vettek a konferencián, és igazán büszkék vagyunk rájuk a teljesítményükre. Egyáltalán arra, hogy vállalkoztak akár még első évesként is, kezdőként, teljesen kezdőként, hogy kiálljanak sokak elé, és elmondják a kutatási témájukat, vagy annak tervezetét.
Ugye a TDK, ami nem régiben volt, már akkor említettük, hogy mennyire volt sikeres. Milyen témák merültek fel mostanában a hallgatókat, mi foglalkoztatja?
Teljesen változatos témákkal jöttek. Elnézést előre is, hogyha valakit esetleg kifelejtenék, de most a helyzeteket hadd mondjam például. Telefelszámolás egy borsodi faluban. Ez egy alkalmazott antropológiai jellegű kutatás, mert az, aki végezte, hát mondjam ki Russzó András nevét, aki az első helyet meg is szerezte ezzel a munkájával, ő maga szociális munkásként ezen a területen dolgozik már 3 éve, és nagyon sikeresen alkalmazta az antropológiai látásmódot abban, ahogyan vizsgálta ennek a telefelszámolásnak a lehetséges kimeneteleit, következményét, szépen árnyalta, láttatta a helyi társadalom különböző tagjainak az eltérő látásmódját, felfogását az ügyel kapcsolatban, tehát vizsgálta azt, hogy férfiak, nők, gyermekek, idősebbek, eltérő életúttal, társadalmi háttérrel rendelkezők hogyan élik meg ezt az egész folyamatot. Aztán volt olyan, aki ukrajnai, magyarról beszélő roma menekülteket segít, szintén mint szociális munkás, és ebből írta a dolgozatát, ami szintén nagyon-nagyon tanulságos, másrészt pedig nagyon kevés ilyen jellegű dolgozat vagy tanulmány született erről a csoportról, úgyhogy különösen értékes. És ez is egy olyan alkalmazott antropológiai, sőt akcióantropológiai jellegű kutatás volt, ahol az illető hallgató, Rézműves Benyámin, saját maga segítette is a beilleszkedésben különösen a gyerekeket, tehát tanította őket írni, olvasni, zenés foglalkozásokat tartott nekik azért, hogy a traumán, amin keresztül mentek, túl tudjanak lépni. Ez is egy nagyon értékes munka, és itt világlik ki az, hogy az antropológia mennyire nem csak elméleti tudomány, hanem nagyon is gyakorlati haszna van, és nagyon jó lenne, minél többen ilyen látásmódot tudnák a saját dolgukat végezni saját szakmájukban. Érdekes téma volt még egy neosámánizmus kutató levelezős hallgatónknak a munkája, ami szintén arra érdemesnek ítéltetett, hogy tovább menjen majd az OTDK-ra, Kozma Dániel. Rendkívül izgalmas felvetéssel állt elő, és még egy szintén sámánizmussal, neosámánizmussal foglalkozó dolgozat terv érkezett be, ez Murgui Margitté volt, aki Karaul Tátos portréját szeretné majd megrajzolni, ez is nagyon izgalmas téma. Azon kívül nagyon sok minden más is volt, tehát az első évesek közül például volt, aki egy albán pékségnek a dolgozóinak a munkázoló hozzáállását kutatta, és igazából nem is tudom, hogy kit kellene még kiemelnem, nagyon sok érdekes. Akkor volt, aki az OTK-hoz kapcsolódóan, a város antropológiai kutatáshoz kapcsolódóan készítette a dolgozatát. Szóval számtalan tényleg érdekes téma került elő.
Mi a tapasztalat? Amúgy itt említettük, hogy volt olyan, hogy első éves hallgatók is készültek a TDK-ra, és hát azért ezt valljuk be, hogy egy TDK az már felér egy kisebb szakdolgozat megírásával, és a felkészüléssel. Mennyire voltak felkészültek, mennyire izgultak a hallgatók egy ilyen bemutatás során, illetve hát a felkészülés során mennyire izgulnak ilyenkor?
Hát természetesen nagyon-nagyon izgulnak, és még másnap is mondták, hogy jó, még ezt kellett volna, azt kellett volna mondani, utólag jutott eszükbe, hogy mi lett volna a megfelelő kifejezésmód, de hát mindenki így van ezzel. Azt gondolom, hogy tulajdonképpen gyakorolni kell az előadást is, hiszen a szakma kapcsán nagyon sokszor kerülhetnek olyan helyzetbe, amikor a tudományos eredményeiket közölni kell másokkal, és ez egy lépcsőfok. Természetesen az első évesektől nem vártunk el kézdolgozatokat, hiszen 2 hónap, 3 hónap alatt, mióta itt vannak, nem lehet egy komplett kutatást kivitelezni. Őtőlük elsősorban azt vártuk, hogy egy témavázlatot adjanak elő, egy kutatási tervet, amihez esetleg olvasanak szakirodalmakat, végezzenek terepbejárást, és ennek a tanulságait mondták el nekünk.
Volt még egy másik nagy esemény, az intézet születésnapját is tartották. Ez mekkora esemény, milyen múltra tekint vissza?
Igen, a kulturális és vizuális antropológia a tanszéknek a története elég régre nyúlik vissza. 92-ben alakult, illetve az oktatás 93-ban indult el, és ennek az évfordulóját rendre meg szoktuk ünnepelni időről időre. Most volt egy kis csúszás ugye részben a COVID és egyebek miatt, tulajdonképpen ez nem egy kerek évforduló volt, de annál nagyobb szeretettel vártuk a volt hallgatóinkat vagy szüli napra, és szerencsére elég szép számmal meg is jelentek. Régi hallgatók, újabb hallgatók, és természetesen a most itt tanuló fiatalok találkozhattak ezen alkalommal, és igazán a szép délutánt töltöttünk együtt. Voltak olyan hallgatóink, akik felidézték a régi emlékeket, beszámoltak arról, hogy milyen volt az diák időszakuk, nagyon élvezetes, tréfás előadásokat is hallhattunk velük kapcsolatban. Aztán volt egy kis csoportos interjú a tanárokkal, egy fókuszcsoportos interjú tulajdonképpen, ahol minket kérdeztek arról, hogy milyen volt régen. Ugye többen az oktatók közül maguk is itt végeztek, tehát ők is be tudtak számolni a diákéveikről. Én magam később kerültem ide, 2000. január 1-től vagyok státuszban, tehát én azt tudtam elmondani, hogy milyen volt 25 évvel ezelőtt itt oktatónak lenni fiatal tanársegédként. Aztán egy kis kötetlenebb beszélgetésre, vacsorára került sor, ahol tortát is szeltünk a szülinap okán, és tulajdonképpen beszélgettünk egészen a zárásig, amíg be nem zárták az egyetemet, akkor is sokan felkerekedtek, és még egy afterpartit szerveztek maguknak a városban, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon nagy sikerű rendezvény volt, és abban reménykedünk, hogy legközelebb még többen jönnek el, mert nagyon jó dolog találkozni ugye a régi hallgatótársakkal, másrészt viszont ez egy olyan szakmai fórum is, ahol nagyon sok felajánlást kaptunk azzal kapcsolatban, hogy mivel tudnák a tanszéknek az életét segíteni, és hogyan tudnák tudományos szempontból is gazdagítani a mi életünket, és ezért nagyon-nagyon hálásak vagyunk nekik. Örülünk, hogy eljöttek.
És hát még egy úgymond mérföldkövet kell az idei évben megemlíteni, azért voltak itt átalakulások is az intézet életében. Milyen átalakulások történtek ezen az éven?
Ebben az évben jelentős mérföldköz érkezett el az intézet, miután a két meglévő mellé megalakult a harmadik tanszékünk is, a média és kommunikáció tudományi tanszék, amelynek a vezetője Faragó László tanár úr lett.
Mi hívta életre az intézet berkein belül ezt a tanszéket? Miért jelentős, hogy létrejött?
Én azt gondolom, hogy ez egy szükséges és nagyon észszerű lépés volt. Dobák Judit intézetvezető asszonynak a kezdeményezésére alakult meg. Egész egyszerűen azért, mert ez egy új típusú, vagy pontosabban egy viszonylag friss képzés, ez a média és kommunikáció tudományi, és hál' Istennek igen népszerű képzésünk, tehát magas évfolyami létszámokkal megy. Így indokoltá vált az is, hogy ezeknek a fiatal hallgatóknak, akik közül most már a második évfolyam kezdte meg a tanulmányait, legyen egy anya intézményük, a tanszék maga, ahova kötődhetnek, és aki gondoskodik a közösségi szervezésükről, tehát nem csak egyszerűen oktatjuk őket, hanem legyen egy olyan műhely is, ahol ők otthonra találhatnak.
Tanároknak is nagyon sok kutatása volt, munkája volt itt az oktatáson kívül, például önnek is. A tanárok milyen kutatásokban, vagy munkákban, publikációkban vesznek részt, amire hát az intézet is, illetve önök is büszkék így akár egymás között tudományos berkekben?
Nagyon-nagyon sok munkát végzünk, tudományos szempontból is, amellett, hogy jelentős az oktatási tevékenységünk is, és én nagyon büszke vagyok a kollégáimra, de most hadd számoljak be elsősorban arról, amiben én vagyok érintett, és amiben én tudok nyilatkozni, mert pár évvel ezelőtt elkezdtem a szervezeti antropológiával foglalkozni, és két évvel ezelőtt ezzel kapcsolatban meg is jelent egy gyűjteményes kötet, amiben nekem két tanulmányom szerepel, és még kollégák, illetve hallgatók közölnek benne tanulmányokat. És ez a szervezeti antropológia kötet felkeltette más tudományágbelieknek a figyelmét, és a legnagyobb meglepetésemre, és rendkívül megtisztelőnek érzem azt, hogy a Tudományos Akadémia Gazdálkodástudományi Bizottságának a Tudásmenedzsment Munkabizottságán belüli tacit műhely tagjai kíváncsiak voltak arra, hogy mit tudok én ezzel kapcsolatban elmondani, és október hónap folyamán sikerült is megszervezni ezt az előadást, és rendkívüli érdeklődésre talált. Úgyhogy a résztvevők közül volt, aki felajánlotta a közreműködését egy következő ilyen jellegű kutatásban, és azóta is tartjuk a kapcsolatot, úgyhogy én erre nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy más tudományágak számára is tudtam újat mondani, ami érdekli őket, és azt gondolom, hogy érdemes volna ki használni ezt a lehetőséget az együttműködésre.
Kedves hallgatóink, eseményekben és eredményekben gazdag évet tudhat maga mögött a Miskolci Egyetem kulturális és vizuális antropológiai tanszéke. Erről hallhatták Molnár Ágnest, a tanszék egyetemi adjunktusát. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.